ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सोहं व्यक्तं पतिष्यामि
सोहं व्यक्तं पतिष्यामि
नरके वृषदारुणे
नरके वृषदारुणे
धर्मगुणकामिनो यत्र
धर्मगुणकामिनो यत्र
विदन्ति यम यातना
विदन्ति यम यातना
सोहं व्यक्तं पतिष्यामि
सोहं व्यक्तं पतिष्यामि
नरके वृषदारुणे
नरके वृषदारुणे
धर्मग्नाकामिनो यत्र
धर्मग्नाकामिनो यत्र
विन्दन्ति यमयातना
विन्दन्ति यमयातना
सन्त
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि
नरके वृषदारुणे
नरके वृषदारुणे
धर्मग्नाकामिनो यत्र
धर्मग्नाकामिनो यत्र
विन्दन्ति यमयातना
विन्दन्ति यमयातना
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि
नरके वृषदारुणे
नरके वृषदारुणे
धर्मग्नाकामिनो यत्र
धर्मग्नाकामिनो यत्र
विन्दन्ति यमयातना
विन्दन्ति यमयातना
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मग्नाकामिनो यत्र विन्दन्ति यमयातना
सोऽहं व्यक्तं
पतिष्यामि
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि
नरके
वृषदारुणे
Köszönöm, és őre nem, hanem a szavaként itt fordítás. Szaham.
Szaham.
Egy ilyen ember.
Egy ilyen ember.
Aham.
Aham.
Én.
Én.
Viaktam.
Viaktam.
Most tisztán látszik.
Most tisztán látszik.
Patisyámi.
Patisyámi.
Le fogok süllyedni.
Le fogok süllyedni.
Naraké.
Naraké.
A pokolba.
A pokolba.
Brisadárune.
Brisadárune.
A legszánalmasabb.
Legszámos.
Dharmagná.
Dharmagná.
Akik megszegik a vallás elveit.
Akik megszegik a vallás elveit.
Kámina.
Kámina.
Akik túlságosan kéjesek.
Akik túlságosan kéjesek.
Yatra.
Yatra.
Ahol.
Ahol.
Vindanti.
Vindanti.
Elszenvedik.
Elszenvedik.
Yamayatana.
Yamayatana.
A Yamarács okozta gyötrelmes helyzetet. Srila Prabhupád fordítása. Most már tisztán látom, hogy a tettek következtében egy olyan bűnös embernek, mint én, a pokoli körülmények közé kell süllyednie, ami azokra vár, akik megszedték a vallásos elveket, és akiknek emiatt rendkívüli gyötrelmeket kell kiállniuk. Ismételjük együtt. Most már tisztán látom,
Most már tisztán látom,
hogy etette következtében.
Miért etette következtében?
Egy olyan bűnös embernek, mint én.
Egy olyan bűnös embernek, mint én.
Pokoli körülmények közé kell süllyednie.
Pokoli körülmények közé kell süllyednie.
Ami azokra vár,
ami azokra vár,
akik megszedték a vallásos elveket.
Akik megszedték a vallásos elveket.
És akiknek emiatt,
akiknek emiatt
rendkívüli gyötrelmeket kell kiállniuk.
Rendkívüli gyötrelmeket kell kiállniuk.
Következő vers. Kimidam svapna hosvit sakshat drishtam ihad putam kvayata adjati jémám vyakarsan pásapána jaham. Álom volt, vagy valóság. Félelmetes embereket láttam, akik kötelekkel a kezükbe jöttek, hogy elfogjanak és elhurcoljanak. Hová tűntek? Atatik vagatá szithás, csátváras csáru darsaná, vyámócsian niamánam, badvápásaj adóbuvam. És hová lett ez a négy gyönyörű felszabadult személy, aki kiszabadított a fogságból, és megmentett attól, hogy a pokolba kerüljek. Srila Prabhupád magyarázata. Ahogy az ötödik ének leírásából megtudhattuk, a pokolbolygók az univerzum alsó régiójában találhatók, és emiatt a nevük Adó Buva. Ajami megértette, hogy a Yamadúták onnan jöttek. Jaj Srila Prabhupád ki. Jaj. Om Gyanti Mirandas Jaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Pranamani Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashchatyare Shtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiras Adi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Pancha Kapatavya Shrika Sinsuya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Ebben a fejezetben és a fejezet ezen részében arról hallhatunk a Srimad Bhagavatamban, hogy Ajami miután egy nagyon-nagyon bűnös életet élt egész életében, idős fejjel akkor ugye a halála pillanatában elnyerné már éppen a méltó büntetését, a Yamadúták, ugye a halálurának a szolgái jó voltából, vagy hát rossz voltából, és abban a pillanatban, mivel ugye az Úr Szent nevét énekelte a halálakor, akkor megjelennek az Úr Vistunnak a követei, akik megmentik a Yamadúták markaiból, és lehetőséget adnak neki arra, hogy visszatérjen a testébe, tehát hogy feltámadjon halottaiból, és hogy akkor átgondolja az életét, és jó útra térjen. És pont ezeket a pillanatokat örökíti meg itt a Srimad Bhagavatam, ez a Ajaminak ez a monológia, amikor fölismeri, hogy milyen bűnösen él, kiózanodik ugye az őt ért események hatására, és megfogadja, hogy ezután másképpen fog hozzáállni az élethez. Itt most jelenleg ezekben a versekben csak ugye a megrökönyödésnek a hangulatát olvashatjuk itt, hogy látja tisztán, hogy most neki pokolba kellett volna kerülnie, és akkor azon morfondírozik, hogy vajon ez egy álom volt, vagy egy valóság, hogy látta. Látta ugye ezeket a szörnyű alakokat, látta azokat a csodálatos szép visnudútákat, és valahogy ez egész annyira meghökkentő, hogy nem is tudja, hogy álmodik-e, vagy pedig ébren van. Nem tudom, hogy a baktáknak volt-e olyan tapasztalatuk, hogy nem tudták, hogy álmodnak-e, vagy ébren vannak. Volt valakinek ilyen? Többeknek is előfordult már. Ugye ez egy nagyon érdekes jelenség. Bocsánat, hogy a saját példámat említem, de nekem volt egy ugye a lelki útkeresésemnek egy olyan időszaka, amikor ez egy nagyon meghatározó gondolat volt így az életemben, hogy most álmodok, vagy pedig ébren vagyok, hogy ez a világ, ez álom, vagy valóság. Ez lehet, hogy annak is volt a következmény, nagyon sokat aludtam abban az időben. Tehát, hogy nagyjából ugyanannyi időt töltöttem ébren, mint álmodomban, és akkor ennek is lehetett. Aztán annak is volt ez következménye, hogy volt néhány olyan tapasztalatom, még mielőtt a Krisna tudatot konkrétan megismertem, vagy talán már valamennyire ismertem, de nem köteleztem el magam irányába. De minden esetben, hogy az élet nagy kérdései foglalkozhattak, és többször volt olyan tapasztalatom, hogy ébren voltam, hát már annyira, amennyire most, vagy lehet, hogy egy picit ezért kevésbé, mert akkor még nem dzsapáztam, de ébren voltam a hétköznapi értelembe véve ébren állapotban, viszont egy olyan felismerés, vagy egy olyan tapasztalat, vagy ilyen szlengesen mondhatjuk, egy olyan flash jött rám, hogy igazából ez egy álom. És ez nem csak egy ilyen elképzelés volt, vagy nem csak egy ilyen gondolat, amivel így eljátszottam, hanem egy felismerés, egy ilyen megtapasztalás. És annyira érdekes volt, hogy akkor végig gondoltam, hogy a többi ember, aki szintén benne van ebben az álomban, hogy mennyire elhiszik, hogy ez tényleg ez a valóság, és akkor ez egy ilyen nagyon különleges, ilyen felszabadító erejű élmény volt. És szerettem olvasni ilyen témákban, abban az időben, olyan témájú könyveket és gondolatokat, amik ezzel a álom vagy valóság témával kapcsolatosak. És amellett, hogy a lecke nagy részében ebben a témában Srila Prabhupádot fogjuk majd segítségül hívni, hogy egy kis útmutatást adjon nekünk, hogy most tényleg ébren vagyunk-e vagy álmodunk. Nem elég, ha megcsípjük magunkat, hanem itt kell, hogy majd Prabhupád szavai megcsípjenek, hogy akkor fölébredjünk még jobban. De azt gondoltam, hogy csak ennek az álom vagy valóság témának egy nagyon izgalmas megközelítését eszközölte Szabó Lőrinc a Zsuangci Álma című versében, és hogyha itt a szaktekintélyt megengedik, akkor felolvasnám ezt a verset, csak így a gondolatkísérlet kedvéért. És elmaszondapról mosolyog, úgyhogy akkor felmerem olvasni. Szabó Lőrinc azt írja. 2000 évvel ezelőtt Zsuangci, a mester, egy lepkére mutatott. Álmomban mondta, ez a lepke voltam, és most egy kicsi zavarban vagyok. Lepke, mesélte. Igen, lepke voltam. És a lepke vígan táncolt a napon. És nem is sejtette, hogy ő Zsuangci, és felébredtem, és most nem tudom. Most nem tudom, folytatta eltűnődve, mi az igazság, melyik lehetek, hogy Zsuangci álmodta a lepkét, vagy a lepke álmodik engemet. Én jót nevettem, ne tréfál Zsuangci. Ki volnál? Te vagy, Zsuangci, tehát. Ő mosolygott, az álombeli lepke épp így hitte, a maga igazát. Ő mosolygott, én vállat mondtam, aztán valami mégis megborzongatott. 2000 évig töprengtem azóta, de egyre bizonytalanabb vagyok. És most már azt hiszem, hogy nincs igazság. Már azt, hogy minden kép és költemény. Azt, hogy Zsuangci álmodja a lepkét, a lepke őt és mindhármunkat én. Ez Szabó Lőrincnek a tűnődése, ugye ha nem tévedek, Zen mester Zsuangcinak a története ihlette ezt a verset. És itt ezt a gondolatkísérletet fejtegeti ki, vagy szerintem nagyon érzékletesen bemutatja, hogy nem lehetünk biztosak az igazunkban, hogy most ébren vagyunk, vagy álmodunk, vagy hogy van. És azt hiszem, hogy ez a gondolat, ez nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy valaki a Krisna tudat felé forduljon, mert egyféle szkepszist eredményez azzal kapcsolatban, hogy ez a valóság, amit tapasztalunk, és amit megélünk, és amit tanultunk, hogy az iskolában, hogy mi a valóság, hogy igazából az-e, vagy pedig valami teljesen más. Hogyha valaki egy picit elgondolkozik ezen az álom vagy valóság kérdésen, akkor jó eséllyel egyféle kételkedés fog benne fölébredni azzal kapcsolatban, hogy valóban a valóságban élünk-e, vagy pedig nem. És a Krisna tudat filozófiája, ez igazából azt tanítja, hogy nem a valóságban élünk. Igazából a Krisna tudat, ha nem is ilyen elmondtan, mint ahogy itt a Szabó Lőrinces gondolatmenetben, de elfogadja azt az elképzelést, hogy egy álomban vagyunk. Srila Prabhupádtól van itt egy idézet. Bhagavad Gítából származik, az anyagi testnek nincsen valóságos léte az örök léthez viszonyítva. Olyan ez, mint egy álom. Álmomban repülhetünk az égen, vagy királyként egy hintóban ülhetünk, ám amikor fölébredünk, láthatjuk, hogy sem az égen nem vagyunk, sem a hintóban nem ülünk. És itt Srila Prabhupádnak ezek a gondolatai, és arra mutatnak rá, hogy azok a szerepek, amiket ezekben az álmokban, ugye a különféle életeinkben, születéseinkben így magunkra öltünk, ezek igazából nem valóságosak. Hogyha csak a reinkarnáció filozófiáját tekintjük, akkor láthatjuk, hogy a lélek, amikor eljön ebbe az anyagi világba, akkor mindenféle formát ölt magára. Voltunk már Brahma, voltunk már különféle félistenek, voltunk már minden állatfajban, végigjártuk ugye az egész Darwin evolúciós skálát, akkor egy más megközelítésben ugye, de akkor végigjártuk. Most emberek vagyunk, de egyik sem voltunk ezek közül. Nem? Szóval se Brahma nem voltunk, se féreg nem voltunk, se madár, se most ember nem vagyunk, hanem örök lélek vagyunk. De azonban a szituációkban, amiken keresztül mentünk, ezek a különféle formák mind teljesen valóságosnak tűntek számunkra, és feltehetőleg nem is merült fel bennünk, hogy valami más lennék, mint a nagy. És ahogy mondja Prabhupád, hogy királyként egy hintóban nőhetünk, vagy repülhetünk az égen, de fölébredünk, és akkor látjuk, hogy egyik se volt a valóság. Ugyanígy, hogyha fölébrednénk, ha igazából a Bhagavad Gita megvilágosító tanításait teljes mértékben elfogadnánk és megértenénk, akkor látnánk, hogy az, aminek most éppen gondoljuk magunkat, kívül, hogyha valaki már olyan szinten van, hogy semmi másnak nem gondolja magát, mint Krisna szolgálja, akkor az igazából egy álom, igazából csak álmodjuk ezt a lepke létet, vagy a dzsongci létet, de mind a kettő csak álom. És vannak olyan törekvések, olyan szellemi irányzatok, vagy olyan minden esetre irányultságok, amelyek követői felismerik valamilyen szinten ezt a tényt, hogy ez az élet, ez egy álom, és ezzel nem olyan módon élnek, mint ahogyan a Bhagavad Gita tanítja, vagy annyira Vaisnava tradíció, hanem egy más megközelítésbe helyezik, másképp inkább visszaélnek ezzel a felismeréssel. Nem tudom, hogy a bakták közül valaki arról, hogy a tudatos álmodásnak a tudománya. Ez egy ilyen ezoterikus irányzat. Én olvastam egy könyvet erről még régen. Ez arról szól, hogy csak a példa kedvéért mondom, és aztán visszatérünk a témához, hogy ez arról szól ez az irányzat, hogy gyakorolja valaki azt, hogy amikor alszik éjszaka, akkor megpróbál álmában fölébredni. És akkor tudatosítani magában, hogy most ő álmodik, de nem ébred föl, tehát hogy alszik tovább, de tudatosítja magában, hogy ő álmodik. És akkor ez egy nagyon nagy lehetőség, mert akkor, mivel hogy ő már tudatos a saját álmodásáról, akkor tudja úgy alakítani az álmot, ahogy éppen szeretné, de mégis benne van. Tehát akkor képzeljünk egy olyan világban vagyunk, hogy mi döntjük, hogy mi történik, de közben tudatosak vagyunk arról, hogy álmodunk. És akkor ez a tudatos álmodók különféle dolgokra használják ezt a képességet. Vannak például olyan példák, hogy valaki egy sportoló, például egy síelő. És akkor annak érdekében, hogy nagyobb eredményt érjen el a pályán és az életében, ugye a síkarrierjében, akkor éjszaka fölébred álmában, és elképzeli, vagy hát azt álmodja tudatosan, hogy a sípályán van. És akkor gyakorolja, hogy kerülgeti azokat az oszlopokat, és akkor hogyan dől be. És kimutathatóan javulnak az ébren gyakorolt sí eredményei is azáltal. Már éjszaka már gyakorolta, és akkor ez a gyakorlás segít neki abban, hogy amikor fölébred, és akkor ha úgymond valóságban síjál, akkor is jobban megy neki. Ehhez hasonló az, amit mondjuk a védikus kultúrában karmikként, vagy jogikként látunk, lelki gyakorlókat, vagy hát legalábbis valláskövetőket, a védek követőit, akik valamilyen szinten értik a védikus filozófiát. Tudják, hogy ez a világ, ez illuzórikus, és tudják, hogy a vágyaink és a tetteink alapján alakul ez az illúzió, hogy ez az álom, amiben vagyunk, ezt tudjuk befolyásolni azzal, hogy hogyan élünk. Ugye, hogyha jó tetteket hajtunk, végre vallásosan élünk, akkor ez a nő a kreditünk a világban, amit aztán be tudunk váltani, és tudunk akár, ugye, hogyha egy karmi példáját veszük, egész életébe vezet el, lemondásokat hajt végre, betartja a vallás elveit, abban a reményben, hogy ő majd következő életében akkor megszülethet egy mennyei bolygón, és akkor ott aztán leszerezd el a hajamat. Tehát egy ilyen anyagi motivációval csinálja. Tudatos arról, hogy ez a világ egy álom, és hogy hogyan kell befolyásolni az álmot, ő tudatosan álmodik valamilyen szinten. De a vágya, a motivációja az csak az, hogy akkor egy élvezetesebb álomban legyen része, nem pedig az, hogy fölébredjen. És akkor vannak jógik, akik szintén nagyon komoly lemondásokat végeznek, nagyon szigorúan gyakorolják akkor a joga rendszerét, és ők meg olyan misztikus képességet tesznek szert, hogy nem csak a saját álmukat tudják manipulálni, de még a környezetük álmát is. És akkor lehet olyan misztikus képességet szert, hogy valaki befolyásolni másokat, ugye dióba így belefogják a tudatát, ezek a jogik az embereknek, az áldozataiknak, és akkor csak ilyen zombikat csinálnak belőle, manipulálják, vagy tudnak bolygókat teremteni ezek a jogik, elmennek bármelyik másik bolygóra a saját testükben. Tehát, hogy egy igazi varázslók tudnak lenni. De ez is még mindig az álomban. Ők tudatosan álmodnak, de még mindig álmodnak, és vagy nem tudnak, de legalábbis nem akarnak fölébredni. És igazándiból ez a fajta megközelítés a védikus tudásnak, vagy általában az életnek, ez nem annyira magasztos. Srila Prabhupád az ilyen emberekről, van egy idézete a Bhagavad Gita-ban, azt mondja, biztosra veszik, hogy a változatosság minden megnyilvánulása a tudatlanság terméke, ahogyan az álom hatása alatt is oly sok a valóságban nem létező dolgot kitalál az ember, és csak amikor felébred, akkor jön rá, hogy mindez csak álom volt. És most jön a lényeg. A démonok azt hangoztatják, hogy az élet álom, valójában azonban nagyon jól értenek az álom élvezéséhez. Így aztán ahelyett, hogy tudásra tenni egyszer, egyre inkább elmerülnek álomvilágnak szövevényeibe. Tehát itt Srila Prabhupád azt mondja, hogy azok a lelkek, akik már valamilyen szinten tudatosak a saját álmodó állapotukról, de nem az a cél, hogy kikerüljenek az álomból, és hogy megismerjék a valóságot, hanem hogy ezt az álomvilágot élvezzék egy mondjuk kifinomultabb módon, őket akkor démonoknak nevezi Srila Prabhupád, és azt mondja, hogy ők valójában nagyon jól értenek az álom élvezetéhez, és nem tesznek szert igazi tudásra. Tehát Srila Prabhupád azt mondja, hogy akár valaki csak még abban az állapotban van, arról most nem is beszéltem, amikor teljesen benne van az álom állapotában, és nem is tudja, hogy álmodik, és akkor csak valahogy történik az álma, amit összeelvett nappal, akkor lehet, hogy rémálmai lesznek, vagy hogyha jól élt, akkor jó álma van, de teljesen benne van az álomban. Van a következő szint, akik már tudják, hogy álmodnak, de még mindig benne akarnak maradni az álomban. Ez igazából majd, hogy nem egy szinten állnak. Van, akik tudatosan álmodnak, nekik van azért lehetőség felemelkedése, de nem garantált a lelki sikerük. És van ez a vers, sajnos nem volt időm kikeresni a Srimad Bhágavatamból, amit Prahlád Maharaj mond, hogy lehet, hogy tudtok segíteni, hogy akik úgy döntöttek, hogy az anyagi létben maradnak, azok nem fognak tudni kikerülni belőle sem az egyéni erőfeszítésük, sem a tanácskozásokra való eljárás, se pedig más módon, hanem akkor itt maradnak az anyagi létezőre. Tudja valaki esetleg, mondtam, Csandra? Nem. Ez igen, szerintem az. Csak mit mond, hogy akik úgy döntöttek, hogy az anyagi létben maradnak velük, mi történik? Hogy ott maradnak?
Ezek egy mélykútbás.
Igen, andakópam. Igen. Tehát, hogy igen, akik úgy döntöttek, hogy tudatosan álmodnak, tudják, hogy álmodnak, de itt maradtak az anyagi létben, nem akarnak kikerülni belőle, ők bármilyen erőfeszítést is tesznek, csak ebben a mélykútban fognak maradni, az anyagi létezés kútjában. És Srila Prabhupád itt hangsúlyozza egy másik, hogy csak alátámasztja azt, hogy igazából amellett, hogy ez a létezésünk egy álom, azért ugyanakkor nagyon valóságos is. Akkor ezt az idézetet azért felolvasom, hogy ott legyen a mind a két mind a két serpenyőjébe tegyünk súlyt. Azt mondja, ez az anyagi világ a mahatatva terméke, amely az Úr állapota, amikor misztikus szendergésében, jóganidrában, az okozati óceánon álmodik. Mégis az egész teremtés az ő teremtése valódi megnyilvánulásnak tűnik. Ez azt jelenti, hogy az Úr alvó állapota, szintén valódi, az Úr alvó állapotai szintén valódi megnyilvánulások. Emiatt mindent transzcendentális uralma alá tud vonni, így bármikor és bárhol jelenik meg, azt a maga teljességében teszi. Tehát mondhatjuk bizonyos szemszögből, hogy a valóság a lélek eredeti állapotához képest ez a világ, ez egy álom, De azt nem azt jelenti, hogy ez a világ ez illúzió, mert ez a világ létezik, és nagyon érdekes, itt ebben a részben azt mondja, hogy ez a világ, ez az Úrnak a misztikus szendergésének a megnyilvánulása, ami ugye tudjuk, hogy Mahávisnu, ugye Yoga Nidra állapotában, ebben a transzcendentális álmában van, és ő akkor ebben az állapotában áradnak ki belőle az univerzumok. De nagyon érdekes, tehát hogy itt majd, hogy nem azt mondja, hogy ez a világ, ez az Úrnak az álma. És hát az Úrnak, itt ahogy mondja Srila Prabhupada, ezek az alvó állapotai szintén valódi megnyilvánulások. Tehát ez a világ azért nagyon is valódi. Szokták mondani, hogy ebben a világban van látszólagos boldogság, de van valódi szenvedés. Tehát, hogy még ha azok a tévképzetek, amiket magunkról alkotunk itt az életeink során, nem is valóságosak, de egy dolog valóságos ebben a világban, és ez a szenvedés. Tehát, hogy ezért nem érdemes annyira elbagatelizálni az életet. Ez nem, ez, hogy tudatosak vagyunk arról, hogy az élet állam, ez nem arra szolgál, hogy akkor könnyen vegyük a dolgokat, hanem az, hogy legyünk nagyon tudatosak, és törekedjünk arra, hogy kikerüljünk ebből a rémálomból, amiben tartunk magunkat. Srila Prabhupada egy másik példában azt mondja, az álomszerű életünk valódiságával kapcsolatban, hogyha valaki mondjuk két példát mond, az egyiket nem mondom el, de annak utána lehet nézni, szerintem valaki lehet, hogy tudja. De a másik az, hogyha valaki álmodik, és valami nagyon rosszat álmodik, akkor lehet, hogy álmában sír, és akkor úgy látszik rajta, hogy valami rosszat álmodik, látszik rajta, hogy remeg, és hogy fél, és oda kapja a kezét. Igazából csak egy álomról van szó, de mégis van hatása a valóságra, az ő valódi testére. Ehhez hasonlóan, hogy mi csak álmodunk ebben a világban, de valójában szenvedünk tőle, hogy álmodunk. És itt van ez a másik nagyon-nagyon híres hasonlat a Prabhupádnak. Az ember álmában láthat egy tigrist, ami éppen arra készül, hogy megegye őt, és lehet, hogy sír is emiatt, igen, itt amit mondtam. Valójában azonban nincsen sem tigris, sem szenvedés, mindez csupán álmában történik. Az élet problémái ugyanígy álmok. Ha valaki eléggé szerencsés, és az odaadó szolgálaton keresztül kapcsolatba kerül az Úrral, az a legnagyobb áldás. Ha kapcsolatban kerülünk az Úrral, a kilencféle odaadó szolgálat valamelyikének segítségével, az mindig előrelépés jelent az Istenhez visszavezető úton. Tehát itt azt mondja Srila Prabhupada, hogy az, amit ebben a világban problémaként tapasztalunk, az igazából nem létezik, igazából nem az a probléma, de maga az, hogy ebben az államszerű állapotban vagyunk, és hogy elfelejtettük az Urat, az viszont egy valódi probléma, az nem bagatelizálható, csak államként. Az a szenvedés, az valódi. És hogyha ebben a helyzetben találjuk magunkat, hogy akkor elfelejtettük az Úrral való kapcsolatunkat, elfelejtettük az igazi, valódi énünket, hogy kiálmodja ezt a lepkét, kiálmodja ezt a mostani illuzórikus énünket, ki a valódi önvalónk, a szvarupánk, aki a lelki világban most szendereg, és akkor ezt a rémámot látja, miben vagyunk, akkor mi a teendőnk, mi az, amit akkor tenni tudunk annak érdekében, hogy fölébredjünk. És itt van egy nagyon szép idézet Srila Prabhupádtól ezzel kapcsolatban, itt azt mondja, nincs a világon semmi, ami ne lenne kapcsolatban az Úrral. Az egyetlen dolog, amit meg kell tanulnunk az, hogy hogyan fedezzük fel a kapcsolatot, a kapcsolat forrását, és ezáltal hogyan alakítsuk ki vele kapcsolatot a sértés nélküli szolgálat segítségével. Tehát itt Srila Prabhupada azt mondja, hogy minden, ami ebben a világban van, az kapcsolatban áll az Úrral. Ugye mondja Krishna, hogy Simad Bhagavatam, Csatós Lóki, mindig tudom, pedig. Ritértam jatra tiédre, natra tiédre csátvani. Tadvidyád átmanó mája, miatt hávászó, jatátama. Hogy amiről úgy gondoljuk, hogy nem áll kapcsolatban az Úrral, arról tudhatjuk, hogy az illuzórikus energiája visszatükröződés esetén. Tehát, hogy az az álomnak a definíciója, ha már is tudjuk, hogy álmodunk, akkor úgy tudjuk eldönteni, hogy mi az, ami álom és mi az, ami valóság, hogy ami kapcsolatban áll az Úrral, az valóság, és ami nem, amit úgy látunk, hogy nem áll kapcsolatban, az pedig illúzió. Azt mondja Prabhupád, nincs a világon semmi, ami ne áll a kapcsolatban vele. Tehát igazából most, hogy ebben az álomban találjuk magunkat, akkor a feladatunk, az eszközünk arra, hogy kikerüljünk ebből az álomból, vagy hogy elinduljunk az álomból való kikerülés útján, az, hogy mindennek keressük az Úrral való kapcsolatát. Azt mondja, hogy Az egyetlen dolog, amit meg kell tanulnunk, az az, hogy hogyan fedezzük fel a kapcsolat forrását. Tehát, hogy hogyan veszük észre mindenről, ami körülvesz minket, hogy kapcsolatban áll az Úr, és hogyan hozzuk vele közvetlenül kapcsolatba azáltal, hogy ahogy mondja Prabhupád, sértés nélküli szolgálat segítségével. Tehát minden, amit ebben az államban tapasztalunk, használhatjuk Krisna szolgálatában, és ezáltal közelebb kerülhetünk a valóság állapotához. És hogy ezt hogyan tudjuk megtenni a leghatékonyabban, hogyan tudunk mindig kapcsolatban lenni az Úr szolgálatával, ugyanennek az idézetnek a folytatása ad erre választ. Az Úr transzcendentális hangképviselőink keresztül teremthet az Úrral, transzcendentális hangképviselőink keresztül teremthetünk kapcsolatot. Szent neve és ő maga nem különböznek egymástól, és aki sértés nélkül vibrálja a Szent nevét, azonnal ráébredhet, hogy az Úr jelen van előtte. Tehát, hogyha énekeljük a Szent nevet, kapcsolatban vagyunk az Úrral a transzcendentális hangvibrációon keresztül, akkor az ébrenlét állapotával vagyunk kapcsolatban. Van néha olyan, hogy álmodunk, és mondjuk csörög a vekker, és akkor a vekker csörgése így beleszűrődik az álomban. Tapasztaltatok már ilyet? És amúgy elég sokszor kérdem a reggel is, picikéskel is mondanám. De akkor így beleszűrődik, a vekker csörgése az valóság az álomhoz képest, halljuk, de az álomba is beleépül, és akkor én álmodok, és hallom a vekker csörgését. Ugyanilyen a Szent névvel való kapcsolatunk, hogy itt vagyunk ebben az álomban, de ha énekeljük a Szent nevet, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, akkor ez a hang, ez az álmon kívülről jön, Golokéra Prémadana, Harináma Szankirtana, ez odaátról jön a valóságból ez a hangvibráció. Krishna olyan kedves, hogy elküldi nekünk ezt a vekker csörgést, és mondja Srila Prabhupád több idézetben, hogyha valaki alszik, mi a legjobb módja annak, hogy fölébresszük? Azt, hogy mondjuk, haló, jó reggelt, mangala! Ugye egy hangvibrációt indítunk el a dobhártyája irányába, és ez a hangvibráció fölébreszti, kihozza az álmába. Velem ez történt, bejött Csandrabuttapról, és mondta, hogy reggel van, és akkor egyben fölébredtem. Akkor ugyanígy, ha énekeljük a Szent nevet, akkor Jeev Jago, Góra Csandrabori, Kotalitra Csáva, Mája, Pisa Csirakori, hogy akkor az Úr Csétanya mondja, hogy ébredjetek, ébredjetek alvó lelkek, eleget aludtatok már Mája boszorkány ölében. Akkor, hogy énekeljük ezt a Szent nevet, akkor ez fokozatosan fölébreszt minket. És még hogyha az Úr akaratából úgy is alakul, hogy még álmodnunk kell. Még itt vagyunk ebben a világban, ki tudja. 5-10-15-20 évig, 5-10-15-20 életig, ki tudja. Valamikor Sivaramarás mondja, hogy 100 életet kér a tanítványaitól itt a ISKCON szolgálatában, akkor még vissza kell jönni újra és újra, akkor itt leszünk az álomban, mert ez a világ álom. De ha mindig kapcsolatban vagyunk az Úr Szent nevével, és itt a sértés nélküli szolgálat segítségével mindig ápoljuk vele ezt a közvetlen kapcsolatot, akkor igazából meg mindegy, hogy álmodunk vagy ébren vagyunk. Mert az álom az az, hogyha nem vagyunk kapcsolatban az Úrral, és a valóság az, hogyha kapcsolatban vagyunk. Hogyha ebben az álomvilágban akarja az Úr, hogy szolgáljuk őt, akkor ez valóságosabb számunkra, mint hogyha a saját akaratunkból vissza akarunk menni, akár az Úr vágyával szemben a lelki világba azért, hogy ott szolgáljuk őt. Nekünk ez a missziónk, olyan, mint amikor a Matrix filmnek a végén, akkor Neo fölébredt ugye a Matrixból, bekapta a piros bogyót, fölébredt, de aztán annak érdekében, hogy fölébressze a többieket, ugye akik még a Matrixban vannak, akkor ott újra töltötték, visszatöltötték a Matrixba. Ő már tudja, hogy Zion és Morpheus és mindent tud, de ott volt benne az álomvilágban, és akkor ott prédikált a maga módjásán, és ő nem azt a prédikálást választotta, amit mi akkor minket is újra tölt, Srila Prabhupád, kihozott minket az álomból, már tudjuk, hogy mi az ébrenlét valamilyen szinten, igyekszünk egyre jobban fölébredni, de akkor itt maradunk ebben az álomban, és igyekszünk minél több embert ébreszteni, hogy minél többen akkor ki tudjanak kerülni ebből a világból. Van Tóth Árpádnak egy számomra nagyon-nagyon kedves idézete, amivel zárnám ezt a leckét. Azt mondja Tóth Árpád, az élet álom, magamat ajánlom. És ennek nagyon mély jelentése is van. Mert az élet álom, erről a bakták tudatosan, de magamat ajánlom, vagyis ajánlom magamat az Úr szolgálatába, fölajánlom magamat az Úr szolgájaként, és akkor így ez az álomszerű élet, akkor nagyon valóságosá tud válni. Én ennyit szerettem volna mondani erről a számomra nagyon kedves témáról, hát ez kiderült, hogyha valakinek van valami kérdése, hozzáfűzése, akkor arra még van egy kis idő, kettő kérdésünk is van.
Azt szeretném kérdezni, hogyha valaki figyelmezlenül dzsapázik, akkor
Nem tudom, Matacsival fordult. Nagyon jó a kérdés, nem tudom, Matacsival fordult-e már elő vele, míg ahogy ugye azért dzsapázunk, hogy fölébredjünk, de valamikor a figyelmet nem dzsapázunk, akkor csak még jobban elalszunk tőle. Nem tudom, volt-e már ilyen, hogy dzsapázott is, akkor elaludt. Tehát akkor az előtt, hogy fölébredjünk, valami Matacsi szokta így vezetni körbe a vendégeket Krisztusban, és akkor szokta mondani, hogy a meditáció nem arról szól, hogy aludjunk, hanem magyarul, hogy ébredjünk föl. Mert valakinek az elképzelés, hogy meditál, akkor csak úgy lazít. De nem, hogy igen, hogy nekünk nagyon figyelmesen kell énekelni a szellemet, törekedünk el arra, hogy a tőlünk telhető legfigyelmesebben énekeljünk. Azt hiszem, hogy van egy ilyen definíciója a náma vásznak, vagyis a szent név középső szintű éneklésének, hogyha valaki annyira figyel, amennyire ő tud figyelni, az náma vász. Lehet, hogy én nem tudok annyira figyelni, mint a Csandragupta Prabhu, vagy Sávaszuddha Prabhu, de az, ami az ő náma, hát ő biztos nem náma vász, jönnek el, hanem följön, de akkor az ő szintjükön az a náma vász, vagy az az elvárás, hogy ők annyira figyeljenek, de Krisna azt várja tőlem, hogy annyira figyeljek, amennyire én tudok figyelni, és akkor öntől is ezt várja. És hogyha nem figyelünk annyira, amennyire mi tudnánk figyelni, akkor az meg lehet, hogy nem éri meg el a náma vász szintjét, és akkor lehet, hogy csak Krisna is annyira figyel majd ránk, amennyire mi figyelünk rá. Mert ő azt mondja, hogy mindenki ez azt szerint visszanyúlok, amennyire átadja magát nekem. Ha csak annyira adjuk át magunkat, akkor ő is csak annyira adja át, mert neki ez a természete.
Csak hogy ez egy ilyen pillanatféle hangulat?
Hát mondhatjuk. Ja?
Én csak pár tehát mondták ki a nyelvet?
Ichi, san, si, bo, fe, si, az japán. Akkor ya, yi, sam, si.
Nem tudom, hogy
milyen lehet mondani, mert szerintem azt nem mondani. A Zhuangzi? Én beütöttem a Google-ba, mert én is ugyan emlékeztem, hogy Zhuangzi, de googoltam, és ez így van, fonetikusan így került leírással, legalábbis ott a betáltam, hogy de Zhuang de Si. De Zhuang de Si. Hát én Szabó Lőrincet olvastam, és ő így írta. Lehet, hogy ő nem jól írta, de ő így. Klasszikus csak szószer. Hogy? Jó, hát Szabó Lőrinc így írta, én nem írtam, nem olvastam.
Nem csak, mert nem szerintem nem japának kínai.
Jöjjön, ő kínai.
Viszont azért esetben úgy tapasztaltam, hogy valami kis nyubanc van, mert
igen, az biztos.
Azt mondtad az elején, hogy hát ugye a kicsimtudat is azt tanítja, hogy ez a vállalat illúzió, aztán azt mondhat, hogy azok, akik azt mondják, hogy ez illúzió, és ezt is jó, persze kívül, mint azért, akkor ők démonok, akkor most már egy szinten a démonokkal.
Nem tudom, valaki ki tud segíteni, hogy volt logika abban, amit mondta, vagy nem volt?
Mi azt mondta?
Én nem tudom. Hogy volt igen, egy két látszólag ellentmondó idézetet olvastam föl, hogyha valaki segítene feloldani ezt az ellentmondást, én megpróbáltam.
Nincs ellentmondás, mert azt mondtad, hogy azok a démonok, akik ezt az illúziót mélyen próbálják jelölni.
Ezt mondtam? Akkor igen. Akkor, ha ezt mondtam, akkor jó.
Tehát a logikai nincs.
Bár akkor azt mondtam, amit Prabhupád mondott, akkor megnyugodtam, mert ha azt mondtam volna, ami ettől különbözik, az baj lett volna. Jó, akkor végül is jól sikerült. Legalább ez az aspektus, igen. Tehát akkor konklúzióként levonhatjuk azt, hogy Srila Prabhupád az egyik idézetben azt mondja, hogy azok a démonok, akik tudják bár, hogy ez az életálom, de nagyon jól értenek az álom élvezetéhez. És azok a bakták, akik tudják, hogy az életálom, de az Úr sértés nélküli szolgálata és az ő transzcendens hangképviselőjén keresztül kapcsolatot teremtenek az Úrral és igyekszenek fölébredni. Srila Prabhupád ki, Gyantarát Srimad Bhagavatam ki, Dányi Bhagavat Prémána ki, Bhakta Linda ki, Csáda. Nió, Csáda. Csáda. Csáda.